művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Kocsák Tibor, a művészbejáró vendége. Szerintem rengetegen ismerik, ugye a Madách Színház zenei vezetője, de előtte volt Rockszínház, meg hát jó néhány musicalt írt, Légy jó, mint halálig, Abigail, vagy például hát a Krónikás, de ami nekem a kedvencem is nem is musical, hanem balett, az ugye a Hófehérke és a Hét törpe, és hát ugye karmester, meg hát mindenféle hangszerrel, meg ezt azt csinál, ki tudja még mi minden. Tibor, amit olvastam, és én ezt nem tudtam, nekem ez nagyon tetszett, hogy anno ugye a Zeneakadémia után rögtön színművészetihez korrepetitornak, és hogy ott bejöttek ezek a musicalek, vagy nem jöttek be, csak volt egy stikalemhez, és hogy ti egy párral leírtátok hallás után, és úgy lett a vizsga előadás, mert hogy kottát csináltatok, ami itthon meg nem volt.
Pontosan. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Ez úgy történt, hogy Kemény Gábor barátom, aki szintén zeneszerzőtársam, zongoraművész, együtt cseperedtünk a Zeneakadémián. Az utolsó évben minket meghívtak mindkettőnket tanítani a színművészetire, korrepetítornak. És a színművészetén, hát ugye ott olyan műfajokat énekelnek a színész.
Amiket növendékek, nem tanítanak a Zeneakadémián.
Amiket egyáltalán nem tanítanak. Többek között ezért is hívtak bennünket, mert tudták rólunk, hogy nagy Beatles rajongók vagyunk, hallás után egy csomó mindent le tudunk játszani, meg nem vetjük meg a rockzenét sem, és hát tudunk transponálni, meg a színész hallgatókba, akik nem tudtak kottát olvasni, nagyon alaposan bele tudjuk verni a melódiákat, dallamokat.
Azt egyébként hogy kell csinálni?
Hát embere válogatja, mert ugye nekünk még akkor nagyon nagy bajunk volt azzal, hogy hát a színészek csodálatosak voltak színészi tehetsége.
Prózában.
De a kotta olvasás az nem ment mindenkinek, talán csak a musical operetta szakon volt, de ott sem mindenki. Aha. Olyan szinten semmiféleképpen nem, mint ahogy az elvárás lett volna, hogy az ember megtanul egy musical főszerepet. Vagy. És aztán mi ezzel foglalkoztunk is, meg sokan voltak még ott, akik tanítottak ilyenfajta
de
dolgot.
De hogy vered? Tehát van egy játszogatod le neki sokszor, és akkor valahogy belemegy a dal a fülébe,
eszébe. Tulajdonképpen így, vagy pedig megkeresem, esetleg előéneklem neki, hogyha nagyon muszáj, vagy odaívom, és megmutatom a kottában is, hogy nézzek, most játszom, és akkor hallod is, és látod is, és akkor te is meg fogod szokni egy idő után a hangmagasságokat. De ugye általában nagyon jó fülűek voltak, meg muzikálisak voltak, ők mondom, csak ez a magas szintű kottaolvasási készség hiányzott. De a lényeg az az, hogy viszont kották se voltak a csomó műfajból. Komoly zenéből természetesen mindig voltak, de például az akkor tájt létrejövő modern musicalekből egyáltalán nem volt kotta, sőt, emlékszem, hogy csináltunk egyszer egy Broadway vizsgát, ahol hát a Broadway-nak a nagy dalait írt, hangszereltük meg az Audrey színpadra, és abban aztán semmi kotta nem volt, úgyhogy mi lehallgattuk a filmzenéket, meg a lemezeket Kemény Gábor barátommal, és egy nappallá téve hangszereltük az anyagot, amit hallottunk arra a kis zenekarra. És hát ez...
És ezt tulajdonképpen most őszintén szóval azt jelentette, hogy hát jogdíjfizetése nagyon történt, hanem
akkor
azt...
Még nem kellett.
Hogy akkor még nem kellett.
Lehetett hangszerni, lehetett hozzányúlni. Tehát nem kell, nem és különben is a főiskola, ugye egy tanulmányi intézmény.
Igen, és akkor az nem számít ilyen szempont.
Hát úgy olyannyira képzeld el, hogy egyszer később csináltam egy vizsgát a Pink Floyd Wall című lemezéből, Xanthus Jancsi barátommal, aki már ugye nincs közöttünk, és egy az egybe leírtam a Pink Floyd zenéjét, és egy ugyanolyan kis együttes szerveztünk oda az Audrey alá, mint milyen hangszerekből és zenészekből áll maga a Pink Floyd, és a színészeink, hallgatóink énekelték azokat a szerepeket. És azt magyarul le is kellett fordítani, és arra megkértük a jogot Roger Waters-től, a Pink Floydnak a egyik zeneszerzőjétől, és azt mondta, hogy mehet, de csak azért, mert ez tanulmányi dolog, és elismeri a munkánkat, meg elismeri azt, hogy az ügybuzgalmunkat, de 18 előadásnál több nem mehet belőle. Aha. Úgyhogy lett volna 30-40, de hát aztán a 18-nál kicsit sírva, de abba hagytuk.
Na, és akkor van ugye a zeneszerzői vonal, ahol hát nagyon sok mindened megy, itt-ott-amott, a nagy áttörés, hogy Amerika az nem volt meg, azt hiszem pont a Hófehérkétől remélted, hogy az talán...
Az Amerika az a légy, mint halálig lett volna, és a Schubert igen. Színház, igen, igen, és ott érdekes módon az történt, hogy hát kicsi ország, keleti ország, de beajánlotta, valaki elvitte azt magával, és bemutatta, és mindenkinek nagyon tetszett.
Ahol? Hol mutatta be?
Bemutatta a kazettát, mert akkor már elkészült, meg kotta anyagot.
De Amerikán belül hol?
New Yorkban.
Ja, New York.
Nem mutatták be az előadást, hanem csak elvitte. Igen. Elvitte az anyagot, és mindenkinek nagyon tetszett, aki ott potens producer, aha, vagy ilyesmi volt, és egy utolsó öttagú grémium döntött 3-2 arányban úgy, hogy nem játsszák, és azért, mert hogy Amerikában ez a fajta nevelési módszer és ez a fajta társadalmi helyzet elképzelhetetlen, mint ami Nyilas Misi és a tanárok és egyáltalán a korabeli világ között alkalmazható volt. Úgyhogy akkor meg lehetett volna csinálni, hogy ha átírjuk, kicsit oliveresítjük, mert az Oliver az már egy angol százfajta gyerekdarab, de végül is úgy döntöttek, hogy sajnos nem. Úgyhogy ez... igen. Volt még egy ilyen a krónikással, ott meg az én butaságomon múlott, mert az Párizsból hívtak föl. Az egy rokszínházi produkció volt, és Párizsból fölhívott egy ügynökség, hogy éppenséggel az egyik nagy színház éppen felszabadult, mert valamit nem sikerült megcsinálni, és hallották, hogy van ez az új magyar musical, és ezt ők szeretnék bemutatni. És utána néztek, és azt mondták, hogy 120 tagú zenekar, meg vagy staffázs, 120 tagú embercsoport nem tud kimenni, csak annak a fele. És hogy mondjak rá most gyorsan valamit, hogy igen vagy sem. Mondom, én ezt nem tehettem meg, mert éppen a Rokszínház kín volt valahol, ezt a Várkonyi Matyival meg a Miklós Tivel meg kell beszélni, fölhívtam őket nem lehetett elérni, mert éppen NDK-ba voltak kint. Majd utána negyed óromban már hívtak is, hogy akkor nem érdekes a dolog, mert nem mertem azt mondani, hogy akkor azt mondom, hogy 60 taggal megyünk, aha, hogyha 120. Pedig azt kellett volna mondani, most már látom, beleugrani a mély vízbe, de hát akkor még tapasztalatlan zöld fülek voltunk.
Na, de hát a musicalbe is tulajdonképpen a Madách Színház beleugrott, mert ezt a nyugati típusú musicalt, mert ugye előtte is volt, de az valahogy egy My Fair Lady az egy más típus, mint mondjuk egy Webber, még azt gondolom, hogy még a West Side Story is egy más. Nem?
Abszolút.
Hogy egy más típus. Tehát az első ilyen hú, de musicales az a Macskák volt itt, ami egyébként még, ha jól tudom, és jól emlékszem, az elején nem is ment zenekarra.
Nem, nagyon sokáig felvételről ment hozzá a zenekari kíséret, tehát alappal úgy szokták ezt csúnya szóval nevezni.
Igen, amiért én mindig nagyon dühös vagyok. Szerintem te is.
Én is, bár néha-néha kisegíti az embert, hogyha nagyon gyorsan kell megcsinálni valamit, akkor összeütök valamit én is, de az az igazi, amikor élő zenekarra szól.
Hát alkalmazkodni tud a színészhez meg.
Hát persze. De ez még a hőskor volt, és akkor például irgalmatlan összeget kellett volna fizetni egy nagy zenekar, és nem is tudtuk ezt a műfajt akkor még úgy játszani, hogy az elfogadható lett volna. Aztán később, amikor Szirtes Tamás elindította a Madách Színházat a zenés úton, tehát zenés színházá válásának az útján, akkor onnantól már kifejezetten egyrészt a Webberrel való kapcsolat miatt is, másrészt a Webber tényleg belénk helyezte a bizalmát az Operaház Fantomjával például, amik hát már mondjuk lehetetlen zenekar nélkül, tehát az egy az egybe úgy kell játszani.
Mert ez már ilyen opera.
De aztán a Macskákat is utána igen, már áttettük úgy, hogy az élőzenekarra, és igazi nem a teljes élőzenekarra, mert a világon mindenütt azért abból vesznek mindig vissza, hogyha egy kicsikét érződik az, hogy sokba kerülnek, egy kis kevesebb a közönség, hát akkor valamit le kell építeni, csak általában a zenekarból szoktak.
És de, ilyenkor te harcolsz?
Harcolok, hát.
Hogy néz ki? Hát, mondja esetleg egy példát.
Ez úgy néz ki, nem mondok darabot, és nem mondok semmi olyan adatot, ami utalható lenne a darabra, de az egyik mű kapcsán, amit megszoktunk, hogy nagyon nagy hangszereléssel játszunk, hirtelen radikálisan lekicsinyített csapatra kényszerítettek volna rá bennünket, és hát muszáj volt jogilag elfogadni, de én mégis úgy gondoltam, hogy az kevés lesz, és ilyenkor megkapjuk természetesen a partitúra anyagot, meg a zenei anyagot, és akkor újra kellene tanulni egy csomó mindent, ami hát mondjuk már úgy van a fülbe beállva, meg úgy szokták meg a színészek, meg a közönség is. Hát, ráadásul annyi munkát tetszöltünk bele, hogy az minőségi legyen és jó legyen, hogy azt én úgy éreztem, hogy nem szabad a értékét csökkenteni ezáltal. Úgyhogy én lopva még átírtam bizonyos szólamokat abba a kisebb hangszerelésbe, és lopva még beletettünk hangszíneket a régiből, hogy érezze a közönség azt, hogy ez a teljességet hallja, azt hallja. Igaz, hogy némi szintetikus út volt ebben, tehát gépi zene, de ettől függetlenül az összhatás az olyan volt, mint az eredeti.
Na, a színészek hogy tanultak bele a musicalbe? Ugye azt szoktuk mondani, hogy nálunk akár nagyon nagy színészek is fölmentek a musical színpadra, de nem biztos, hogy ők úgy, tehát őket mondjuk Bécsben nem biztos, hogy elfogadták volna, mert nem énekeltek, meg nem táncoltak olyan jól, ahol ott muszáj egy bizonyos szinten, különben egyszerűen kibuknak a castingot. De viszont jeles színészek volt, mondjuk Hallmann Péter, aki ugye nem volt egy nagy énekművész, hát valljuk be, de egy nagy színész volt, tehát mégiscsak jó volt, hogy ott volt a macskánkban. Ilyenkor mi a teendő neked? Tehát mondjuk láttad, hogy ezt meg azt nem tudja elénekelni. Az világos, hogy ide-oda lehet transponálni, van, ahol már nem lehet, a Brechték például már nem, a Brecht örökösök már nem engedik, azt mondják, hogy aki nem énekli, sajnáljuk. De a többinél még úgy tudom, hogy lehet ezt játszani.
Hát nézd, ez egy folyamatos fejlődési forma volt, és szisztematikus tanulási mód. Mi tényleg Kemény Gabival, meg nagyon sokan Miklós Tibivel, Várkonyi Matyival végül is arra tettük fel az életünket, hogy a magyar musicalt, a modern magyar musicalt létre tudjuk hozni, és az modernül és magyarul is jól éneklő színészek kellenek. Tehát ez az egyik oldal, hogy azt a fajta zenei nehézséget, amit mondjuk egy Csúcs Webber darab, vagy egy Sondheim darab, vagy akár a Bernstein West Side Story-a megkíván, azt a színvonalat mi valamilyen módon érjük el. Hogy milyen módon, az természetesen azon múlik, hogy mennyire képesek azok az úgynevezett nagyszínészek, akiket te előbb említettél, még tovább fejlődni, vagy esetleg áldozatot hozni azért, hogy az éneklésbe is még tovább jussanak. De mi általában azt vallottuk, hogy annyi sokfajta musical. Van olyan musical, ahol tulajdonképpen a próza a legfontosabb, és csak egy-egy dal van benne, és ott azért sanzonisztikusabban lehet énekelni, meg lehet prózázni egy csomó mindent, és ez külföldön is
így van. Ez milyen, amikor leprózázza?
Hát közben, hogy játssza a dallamot egy hangszer, és közben mondja sanzonszerűen, vagy prózaszerűen, vagy versszerűen, de egyébként ez sokszor a régi műzikelekbe bele is volt írva. Olyankor olyan kottafejek helyett kis X-eket írnak bele a szerzők, hogy tudjuk, hogy azt lehet mondani, mint az operában a prózát. És ugye aztán később mi neveltük ezt az újabb, modernebbnek tekintett fiatal generációt.
Hát te tanítottál a színművészetén.
Igen, igen. És ott már a felvételinél is alapkövetelmény volt, hogy fiatalon már sokkal többet tudjanak, és sokkal inkább a musicalre érett hangjuk legyen. És aztán itt szépen folyamatosan, végül is olyan sok növendékünk lett, tanítottam Kerényi Imrével, tanítottam Szinetár Miklóssal, tanítottam Szirtes Tamással egy osztályban, és hát kezdődben Verseny Ila és Kazán István volt a zenés osztályoknak a vezetője, és mindegyikük érezte és tudta, hogy ezért ez a jövő műfaja. Tehát, hogyha szintet akarunk lépni, akkor meg kell tudni szólalni modernül is. És hát ide szép emberek kellenek, robbanékony emberek kellenek, lelki tartalmú emberek kellenek, olyanok kellenek, akik a zenében is úgy tudnak fogalmazni, mint a prózában. És aztán a különböző válogatásoknál, meg most is, amikor, hogyha csinálunk egy-egy castingot bizonyos darabokra a Madách Színházba, akkor azért vagyunk kénytelenek castingot csinálni, mert a szerep nehézségi foka olyan elvárásokat támaszt a castingolókkal szemben, vagy velünk szemben, a darab előadóival szemben, hogy azt nem szabad alulmúlni. Azon kívül, hát most már látjuk a világban mindenütt, akkor még csak hallottunk róla, hogy ott jobban énekelnek, de most, ha fölmész a netre, megnézel egy előadást, akkor te pontosan látod, hogy milyen zenés kondíciókkal kell rendelkeznie egy musical színésznek. Londonban vagy a Broadway.
Tényleg minden a castingon dől el? Azt ugye az Operász Fantomjánál mindenki mondta előre, hogy ó, hát a Sasvári Sándor az úgyis énekelni fogja, azt tuti. És ez valószínű, hogy tuti is volt, nem?
Hát nem volt tuti. Azért nem volt tuti, mert mi nagyon szerettük volna, tulajdonképpen az összes szereplőben megvolt a lehetőség, vagy összes castingoló jelentkezőben megvolt a lehetőség a Fantomra, de nekünk ezt a legvégén ki kell küldenünk az eredeti céghez. Például jelen esetben a Rilius.
Ja, tehát pedig. Nektek tulajdonképpen már meghallgatás előtt nagyjából megvolt, hogy kik?
Nem.
Csak hát, aztán ki kellett, igen.
Meg hát ilyenkor több száz név kerül a kosárba, ismerettség, tehát, hogy ha láttuk színházba, dolgoztunk vele, tudunk róla, hogy nagyszerű, de hát ebbe a szerepbe soha meddig még senki nem láthatta, ezért vannak a castingoknál a jeleneteknek is a dalok, meg hogy mennyire stimmel az eredetihez, és mennyire képes, amit az előbb mondtam, zenében fogalmazni. Aha. Tehát lehet valaki elsőrangú magyar sztár, hogyha nem felel meg azoknak a követelményeknek, amit az a kvázi mondjuk romantikus, belkantós, áriás típusú musicalben ponttól pontig létre kell hozni, vagy elő kell adni.
Jó, hát ez világos.
És ráadásul minden musical más, ugye? Van, amit az előbb kezdtem mondani, hogy vannak ezek a prózához közeli musicalek, ott azok a nagyon különleges karakterű színészek mindenképpen esélyesebbek, akik színészi mélységben, prózában, humorban, vígjátékban otthon vannak. És hát egy picit muzikálisak, de ott nem az éneken van elsősorban a hangsúly. Aztán vannak olyan musicalek, amelyek kifejezetten csak mondjuk ilyen techno, vagy vadonatúj, például most a legutóbb a Six-et játsszuk a Madách Színházban, ahol képtelenség nem képzett rock, vagy pop, vagy táncdal, vagy musical énekesnőre.
Úgy van kettős szereposztás, van egy színész, meg van egy ilyen rockénekes szereposztás.
És az aztán ezek kevereznek is.
Hát ezek pedig összekavarodnak.
Igen, de maga a karaktere, a jellege a zenének, az akkor tud létrejönni, hogyha ezek csúnya magyar szó vérprofik éneklésben.
Uh-huh. Szerinted miért van akkora sikere a musicalnek? Mert van, aki erre ugye csúnya szemmel néz. Idézni szoktam Ruszt Józsefet, nagy rendezőt, ugye, aki azt mondta, hogy hát szomorú az a kor, aminek a fő reprezentatív műfaja a musical, el fog múlni, nem múlt el. És nem is fog hosszú ideig valószínűleg, de miért?
Hát Bernstein pont az ellenkezőjét mondta, és mi is azt vallottuk annó. Azt mondta, hogy a musical tulajdonképpen a századnak a népoperája. Aha. Ez az, amivel a legtöbb mindent ki lehet fejezni, és mindent magába olvaszt, és tényleg a varieté től kezdve a legmodernebb Wagneri leitmotív technikás operáig mindent magába tud foglalni, és állandóan
hát
meg...
Amit a hatás kedvéért, hát, tehát hogy tulajdonképpen bombáz minket különböző hatásokkal, látványban, zenében, mindenben.
Igen, de itt is megvan az az út, ami például az operában megvolt, és még szerintem is még csak a musical történetének valahol a modernkori musical történetének valahol a felénél lehet beszélgettünk, mert ez biztos, hogy meg fog újulni. Olyan hirtelen jöttek mindenféle hatások be, a film, a rock zene, a mindenkori a világon ismert, használt, és a legnagyobb hatású zenék jönnek bele, az etnótól kezdve, a technóig. Tehát minden, azon kívül belekerültek a mindenkori modern táncok is, a mindenkori modern formák, és a minden modern, a modern megszólalás. Tehát ez úgy fejlődik egyenes vonalban a musical játszás, kevésbé a prózai játszás, de ugyanúgy fejlődik, mint ahogy a gondolkodásunk a film és a színház között állandóan villodsz.
Hát ami miatt a Ruszt ezt mondhatta, az valószínűleg az, hogy ugye a musicalek egy jó részét, hát egyfajta ilyen felszínességgel, külsődlegességgel szokták vádolni, ugye kedvenc bogzsákom, ami ment vagy 600-szor ez a Róma és Júlia az operetben, ahol én is azt érzem, hogy jön ez a egészen könnyű táncra fesztiválos zene a Shakespeare mélységhez. És ezt gyakran érzi az ember musicalnél, hogy főleg, hogyha hát irodalmi alapot zenésítenek meg, hogy hát nincs ez olyan fajsúlyban.
Hát igen, valójában ez azon múlik, hogy az én eszményem, a mi eszményem Miklós Tibivel mindig is az volt, ha már irodalmi alapanyagból írunk, akkor a musical műfajában legalább olyan értékeket hordozzon a létrejövő mű, mint amit valójában mondjuk az alapmű, de hát annyit azt nem tudja, mert az olvasva olyan, de hogyha készül belőle mondjuk egy nagyon jó filmfeldolgozás, akkor az is a maga műfajában megpróbálja a szerzői értéket a legmaximálisabban tolmácsolni. És hogy ez minél magasabb minőségű, szerintem az hitelesíti igazán a musicalnek a minőségét, a jóságát. Nem véletlen, hogy ha például azt mondjuk, hogy Shakespeare, akkor a Versailles Story jut az eszünkből, mert hiszen az is a Róma és Júlia történet,
igen,
csak más köntösben.
Sokkal erőteljesebb és jobb zene, mint ez a, nem tudom megjegyezni, és nem is akarom ennek a zeneszerzőnek a revét, akit szídok.
Ezért mondom azt, hogy embere válogatja, elvárások válogatják, szándék válogatja, és tehetség válogatja elsősorban.
De amikor te mondjuk neki mész annak a Rerinának, amit én szeretek, de tehát nem érzem ezt, mint az előbbi esetben, akkor az egy nem őrület? Mert akkor az ember belegondol, akkor hát tulajdonképpen olyan tehetségnek kéne lennem, mint Tolsztojnak ahhoz, hogy én ezt ugyanolyan szinten megcsinálnám. Itt, vagy ez nem igaz?
Itt segítség az, hogy a zenében megfogalmazni az egy átszűrt dolog, és ahhoz nem Tolsztojt veszi az ember segítségül, hanem az egyetemes zenét, az egyetemes zenei filozófiát, és hát amiért én azt mertem vállalni, hogy ezt musicalbe írjam meg, de nem véletlenül.
Még nagyon fiatalon hát tetejében.
Az a megszállottság, amit akkor éreztem, hogy igenis ennek a műfajnak a legrangosabb, tehát a darabja a legrangosabb környezetbe kell, hogy kerüljenek, és ez ér annyit, mint az opera, meg az elvont opera, meg másfajta olyas valami, ami, mert csak ebben lehet kifejezni. Csak a fiatalos, modern zenés világban lehet kifejezni. De nem szabad almulni, hiszen ezt tulajdonképpen úgy írtam, mint mondjuk egy Puccini operát, de a műfajnak a jellegzetességeivel együtt. És Miklós Tibi ugyanúgy partner volt ebben, és ugyanúgy éreztük ezt, és tudtuk azt, hogy milyen szókincset kell használni, milyen zenei fordulatokat, de hozta magával, és a Tolsztojnak a szelleme csak egy lendületet adott nekünk, és egy olyan megfogalmazási kényszert, hogy ehhez a korhoz mondjuk el azt a történetet, azt a tanulságot, illetve hogy próbáljuk létrehozni azt a katarzist, ami a Tolsztoj művében megvan, zenés színpadon is. És lángolva írtuk, de jó hosszú ideig.
És ez amikor, mit jelent?
Hát azt hiszem, hogy olyan 4-5 évig írtam.
Igen.
Mert nem annak készült, hogy ezt most be kell mutatni valamikor, hanem annak készült, hogy ez legyen a mi mesterművünk. Addig dolgozunk rajta, amíg valami rosszat találunk benne, és ki nem húztuk. És végül is aztán, amikor ez elkészült, akkor nem is tennünk kellett bele kihúzni. Egy jelenetet kellett kihúzni, és állt a lábán, és a közönség azóta is rajongva fogadja. És ez engem azt akkor nagyon megnyugtatott, és Tibit is, hogy hát nem dolgoztunk hiába. Elértük azt a célt ebben a műfajban, amiért az egész műfajt csináljuk.
Az, hogy ő meghalt, abba te is kicsit szerzőként összeestél?
Igen. Nézd, szokták mondani, hogy nincs pótolhatatlan ember, szerintem van, Tibi volt az egyik, számomra mindenképpen. Valahogy olyan sorsszerű módon, de véletlenül találkoztunk mégis, de úgy fonódott össze a mi munkásságunk, mint szerzőtársak, hogy egyrészt mindig számíthattunk egymásra, másrészt bízhattunk egymásban, hogy egyikünk se vezeti félre a másikat, és nem viszi rossz útra a tollát vagy a hangjegyeit. Másrészt pedig valahogy az ízlésünk is, meg a gondolkodásunk is erről a műfajról is, és egyáltalán a zenés színházról, meg valahogy a művészetekről is tulajdonképpen nagyon hasonló volt. Nekem nagyon nagy komoly irodalmi érdeklődésem volt már azelőtt is, Tibi pedig egy nem professzionális, de egy jó zenés és muzikális ember volt. És ezek úgy összefonottak és kiegészítették egymást, és a harmadik, negyedik darab, az a Légyom mintha lenne volt az első, amit igazából, ez a krónikás volt, amit együtt írtunk, de a Légyom mintha lenne döntöttük el, hogy minden nagy művet most már közösen fogunk írni, hogyha van egy nagy téma és van egy nagy lehetőség, mert annyira megéreztük és annyira sikeresek voltunk tulajdonképpen. Nagy tömegekhez tudtunk úgy szólni, hogy azok befogadták, és örültek neki, és azt mondták, hogy amit a gyerekek szoktak mondani, tudod, amikor hogy újra, vagy még egyszer.
Ezt szokták. Igen. És a balett az hogy lett? Mert az Oltáriának olyan humora van, az megy, nem megy most nálam.
Most éppen.
De miért nem megy? Még meg is nézni.
Hát elindult a világhódító útjára, ott most már nem is tudom, nyolcadik bemutatónk volt ebből az évek alatt. Azt tudom, hogy az Észtországban például azt hiszem, hogy már 17 éve játsszák, és mindig megújítják, mert szinte ott már nemzeti balett. De hát nagy büszkeség, hogy azt a Balsójban előadták a Balett és az Ájában. Ezzel indították annak idején a távol-keleti fesztivált, valami ilyesmi, ott ilyen táncfesztivál, bemutatták Perthben, Ausztráliában, szóval nagyon sok helyen a világban, és nagyon sok helyen Oroszországban, például Rosztovban, meg Kazahsztánban, szóval, és ez mind a balettnak egy olyan rangos helye az összes bemutató, ami hát évszázadokra nyúlik vissza, mert ott az embereknek, ott a balettnek van kultúrája. És azért külön öröm, mert azt is egy kicsit musicales típusba írtuk. Tehát mondhatjuk azt, hogy könnyed, és mondhatjuk azt, hogy szórakoztató. De mégiscsak mélyebb, mert valahogy teljesebb a mi balettünk, mint általában csak egy idézőjelbe tett kis táncoskák, mert a történetet is elmeséljük benne. Harangozó Gyulával együtt írtuk, ifjabb Harangozó Gyulával, és ő is szokott, Kenta úr volt a díszlettervező, szóval egy nagyon jó csapat voltunk mi, és talán ez is a sikernek az egyik titka, hogy mindannyian gyerekek lettünk, amikor ez készült, mindannyian azzal az őszinte gyereki vágyjal írtuk, hogy ha nekünk kell nézni, akkor ne járjunk pórul.
Milyen az, amikor sok századszor kell valamit vezényelni?
Hát ez...
Föl tudod-e magad úgy,
jó művetnél, igen.
Plankolni, hogy az...
Sőt, kötelességem, ha jó művetnél.
Egyébként én Alma mondta nekem, hogy amikor már, mit tudom én, 300, nem tudom hányadszorra látta a macskákat, akkor érezte, hogy el kell szerződjön a Madách Színházból. Tehát, hogy ez lehet ilyen, nem? Hogy hát ez most már unom. Tudom, hogy nem szabad unni, de mégis nyilván van, nem?
Még nem értem el azt arra a pontra, hogy azt érezzem, hogy hiába megyek föl, hogy nincs bennem szándék, hogy nincs bennem, mert ugye egy szerepet meg lehet unni, egy szólamot is meg lehet unni, de a polifóniát, meg a harmóniát, és a dramaturgiát azt soha nem szabad megunni, vagy nem is lehet megunni, és engem ez foglalkoztat, hogy elindul a zene 7 óra 00 perckor, és 10 óra 00 perckor az jusson el a közönséghez azon a módon, ahogy az akár egy Verdi opera, akár egy Puccini opera, és abban mindig örömet leli az ember, hogyha a zenével ilyen mélyen tud foglalkozni, és bele tudja élni magát.
Egy operát ritkában kell vezényelni.
De nagyobb megterhelés is. De azért ezek például, hát a Nyomorultak, vagy az Operász Fantomi, hát ezek operák, de az Anna Karenina is az, tehát nem véletlen musical opera. Tehát ez a musicalnek az a formája, ami már operai nehézségű. És ez magával ragadja az embert, és ott minden újabb este egy újabb kifejezési pont jön el, újabb szereplőkkel, és akkor az aznap esti csodát azt nem lehet megunni. Lehet, hogy én túlságosan bele vagyok szeretve ebbe a műfajba, de valahogy tényleg úgy érzem, hogy persze vannak olyan darabok, ami itt jönnek.
Ha a színész unja, ha a karmester, a zenész unja. Én volt, hogy nem mondom meg kinél, nagyon neves karmester, láttam őt köpni egyet. Előadás közben elsősorban ültem, mert annyira dühös volt épp egy szereplőre. Tehát, hogy ilyen nyilván van, hogy lazsál a szereplő, fő tudod-e plankolni, vagy nem tudom, hogy mondjam, és ugyanis nyilván érvényes egy musicalre is, akikből hát ugye látunk ma már mobilozni, újságot olvasni, sok mindent a zenekari árokban.
Hát, egy időben tiltottuk is, és dühöntünk volt, amikor
eltapostunk. És most már nem tiltjátok?
Nem, mert most már úgy vannak lehalkítva ezek, hogy ja. És egyébként látszik, szóval én azért mindig kiszúrom.
Hát persze, hát, ha valaki vagy az első sorban ő, vagy a erkélyen emeleten, akkor látszik.
Igen, vagy a kottakultra, tudod, és akkor azt hiszik, hogy nem, és mögötte van egy paraván, amin visszatükrözik, és pontosan láttam, hogy egy kék sor van a brass pultban. Mindegy, most már nézd, ez is olyan érdekes dolog, hogy egy klasszikus zenekarnál, vagy egy nagyobb szimfonikus zenekarnál, ott sokkal több a szünete egy-egy zenésznek. Tehát van alkalma, van módja arra, hogy mit tudom, hogy van 43 szünet, ütem szünetem, az alatt elolvasom az SMS-eket, ez valakinek válaszolok, valakinek nem, és még megeszem egy fél narancsot. Szóval ilyen van. De ezekben a modern műzékelekben már végig játszik mindenki, és nagyon nagy erőfeszítést és ügyességet kívánó nehéz szólamok vannak. Tehát valahogy ránevelődtek a zenészeink arra, hát mi meg állandóan számon kérjük természetesen a hangzást, a pontosságot, mert hogy azért ez egy összjáték. Tehát gyakorlatilag ez a zenész, a musical játszás, az a zenészek számára is egy újdonság, és a figyelemnek az egyik legfőbb fejlesztő eszköze.
Lesz új kocsák musical?
Remélem, hogy lesz. Van is.
Ja, hogy megvan?
Bródi Jánossal írtunk egy fantasztikus, szép darabot. A Music Comediának nevezte el a János. Bulgakov Őfelsége Komédiása című színművéből.
Jó darab.
Képmutatók címen egy ilyen, hát mondom, ez a jó kifejezés, hogy muzikomédia, ezt a címet adtunk neki. És nem sokára, tulajdonképpen pár ceruzavonás még hiányzik róla, meg pár formai ránézés, de nem sokára úgy döntöttünk, hogy fölvesszük CD-re, lemezre, és a legjobb szereposztással, a legtökéletesebb hangzásokkal, a legtöbb gondolatot és legtöbbet tudásunkat belevéve csinálunk egy CD-t, és aztán azt kiadjuk, és mint a Webberék annak idején Jézus Krisztus Szupersztárt, hogy előbb megvoltak a dalok, megvoltak a zenék, csinálunk egy ilyen ajánlást, és aztán véleményünk szerint...
Madágyszínházban nincs protekciód ilyen ügyben?
Nincs.
Mert?
Egyáltalán nincs protekció a Madágyszínházban. Azért nincs protekcióm, mert én ott zenei vezető vagyok. És Valahogy a szerzők azok mindig elszálltak, megbolondultak, stb., akik jönnek a szerzbe, vagy pedig kemény kapitalisták, mint a Webberé. Úgyhogy rám elsősorban ott a karmesteri és a zenei
vezetőség. És ott azt nézik, és hogy egy operász fantomja több nézőt hoz, mint egy kocsák.
Így van. Pont, hát ez a másik, igen, 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 igen. De hogy mondjam, ilyen tekintetben például nekem mondjuk az Abigail esetét vesszük, ami az Operett Színházban hát már több mint 300-szor ment, és óriási siker, és az egyik legjobb magyar musical, ami van. Nekem ilyen tekintetben még jobb is, mert azt a szerzői felelősséget azt megtartom magamnak, és a ottani zenei vezetők, zenészek, rendezők, stb. Zenészínházi szakemberekre bízom a dolgot, és akkor azt hagyom, én nem kérem számon, hogy mit csinálok, és általában jól is járok vele, mert a saját képükre alakítják, és a saját zeneiségüket viszik bele. Míg a Madách Színházban én meg kegyetlenül számon kérem azt, amit a Schönberg, vagy a Webber, vagy bárki modern zenészszínházi emberként tudom, hogyha azt nem kérem számon, akkor kintről visszavonhatják az engedélyt, hogyha nem tesszük meg azokat a megfelelő professzionális lépéseket.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, és járj továbbra is jól.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, Gábor.
Adunk egy szignált, és aztán jön a kritikai rovatom. Benne például a Belvárosi Színház Lavina című előadásáról, meg a Budapest Bábszínháznak van egy izgalmas előadása, ahol középpontba kerül a fekete mágia.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor kritikai rovattal folytatódik a művészbejáró. Először beszélek a Belvárosi Színház Lavina című előadásáról. Talán sokan emlékeznek a filmre, ugye ez hát egy svéd-dán-norvég film, ami ugye arról szól, hogy elmegy egy család nyaralni, nem nyaralni, mert lavináról van szó, elmegy egy család telelni, és hát egyszerre csak jön egy lavina, és az apa, aki egy üzletember, az ahelyett, hogy a feleségét meg a két gyerekét menteni, maga rohan el, meg a mobiltelefonját menti, és hát aztán tulajdonképpen itt történik egy kataklizma, hogy hát ezt aztán a család, hát ugye teljesen érthetően zokon veszi, mert kiderül, hogy végül senkinek nem lett baja, de ez törés. Az életükben úgy gondolják, hogy hát az apa kimutatta a foga fehérjét, és hát most akkor nem tudni, hogy mi lesz. Ugye ezen megy aztán a rágódás. Ez az a filmtípus, és hát aztán színházban meg végképp most a Belvárosiban, hát ugye az, ahol Pelsőci Réka rendezte ezt, egyébként meglehetősen profi módon, ami, hogy úgy mondjam, ilyen gyors tüzelésű. Tehát ez már nem az a három felvonásos darab, ahol hát előkészítik a cselekményt, akár mint a görögöknél, de hát akár egy Hitchcock filmben. Hát gondoljanak bele, hogy mit kell várni egy tisztességes gyilkosságra, tehát az hosszan-hosszan készíti elő a mester, és már érezzük, hogy gyűlik a feszültség, mire aztán ott van robbanásként a gyilkosság. Itt ez nincs, itt szinte rögtön dur bele van. Ezek a darabtípusok egyébként általában rövidebbek is, nagy divat most a másfél órás szünet nélküli produkció, tehát hogy nincs szükség előkészítésre, tehát szinte az előadás elején ott van a lavina, csak éppen, hogy látunk egy apát, egy anyát, egy lányukat, egy fiúkat, és akkor hoppá, mindjárt lesz a baj. Az eleje az még olyan helyes. Tehát, hogy akkor úgy imitálják, hogy ott a színpadon síelnek, valódi sílécek vannak, valódi síruhák vannak, és akkor tényleg úgy tesznek, mintha, tehát így tulajdonképpen ilyen behajlítják a térdüket, előre hajolnak, és ez mind ott, ahol be van fűtve, és rajtuk van a vastag síruha, hát ez olyan mókás, meg olyan meg olyan groteszk, Mészáros Béla és Járó Zsuzsa a két, tehát a házaspár, és az általam látott szereposztásban, mert hát ugye a gyerekeket általában leszokták kettőzni, hogyha bármi van velük, Sándor, Rebeka, Szofi és Mester Máté a gyerkőcök. Tehát ez még olyan helyes, olyan, mint egy, nem véletlenül mondtam az előbb, hogy mint ha nyaralnának, tehát olyan, mint egy ilyen nyaralási filmlőjáték, csak hát itt éppen ugye telelnek, és akkor beüt a ménkő tulajdonképpen ezzel a dologgal, és ez egy akkora kataklizma, hogy valószínűleg megváltoztatja a család életét. Nem olyan őrült kataklizma, mint egy rendes tragédiában, mondjuk Ibsen Nórájában, ahol hát ugye, ha Nóra szakít a családdal, és ott hagyja még a gyerekeit is, az olyan, mintha számukra totálisan összedőlne a világ. Tehát itt nincs szó ilyenről, nincs ilyen mélységről se szó. Ez már egy modern kondi darab, hát ez már olyan, hogy jó, hát akkor legfeljebb majd elválnak, aztán jön helyette valaki más, és aztán megy tovább az élet. Tehát, hogy tulajdonképpen rengeteget lehet közben nevetni, mert ezek a hazudozások, amiket az apa produkál, az elhallgatások, azoknak van egy ilyen groteszk furcsasága. Tehát tényleg tulajdonképpen ez egy vígjáték inkább, egy szórakoztató darab, de azért hát kesernyés felhangokkal, és hát jó játék lehetőségekre ad alkalmat. Most ugye divat az operaházi balhé miatt hát szünetről beszélni, tényleg nem lehet egy ilyenben szünetet tartani, mert ennek egy olyan gyors tüzelésűnek kell lennie, mint amikor a lavina legördül, és egyáltalán manapság ugye klasszikus nagy három felvonásosokat is meg szoktak húzni, akár másfél órányja, hát Istenem, egy-két mellékszereplő, meg mellékszál kiesik, meg finomságok, meg a lélek rezdülései, de az a lényeg, hogy ütős legyen, hogy minél hatásosabb legyen, és akkor van, aki ellene megy, tehát ugye egyébként ez a produkció a Belvárosinak meg a Katonának a közös produkciója, tehát például a még nincs is 30 éves Tarnóczy Jakab, a Katona rendezője, az nagyon gyakran megy ez ellen, tehát az Isten, haza, család, nem véletlenül kell azt a kamrában 6-kor kezdeni, mert több mint 4 óra, tehát, hogy belenyúlnánk az éjszakába, és ugyanott megy a meglehetősen jó magányos emberek, ott is ő ad 2 szünetet, mint ahogy a Katona nagy színpadán az extázisban is, de ő is csinált ilyen másfél órásat, tehát a Melancholy Rooms-ban bizony nincs szünet. Ez egyébként van, amikor azt érzik a rendezők egyébként, hogy nem is lehet szünetet tartani, és a közönség már azt érzi, hogy kéne, és hogy ez csak a rendező hiszi, hogy nem lehet ezt megszakítani, de másrészt meg tényleg vannak olyan produkciók, egyébként hitem szerint a Carmina Burana is ilyen, ami hát lezúdul tényleg, mint az említett lavina, és egyszerre egy olyan erőteljes hatása kell, hogy a zenének, hogy hát abban én se tartanék szünetet. Duda Éva a mozgástervezője a produkciónak, Jurisztovszki Sosa tervezte a síruhákat, és Tihanyi Ildikó ezt a faházat, ami ahol hát ugye megszállnak a szereplők, és annak a teraszán éri őket a lavina. Több színész játszik benne, László Lili, Száraz Dénes, Ulma Mónika, Tóth Zsófi, a Rohonyi Barnabás, nincs túl nagy feladatuk, de azért ők is jók, lehet szeretni, és lehet nem szeretni ezt a darab típust, és lehet jól csinálni, és lehet rosszul, itt inkább jól csinálják, nekem azért bevallom, hogy nem ez a szívem csücske. Na, a Budapest Báb Színház Krabat című előadás, méghozzá Krabat a Fekete Malomban, ugye ez egy nagyon híres regény, nálunk is többször kiadták, egy fiatal srácról szól, aki hát tulajdonképpen szerző elmegy egy malomba, ahol a fekete mágiára tanítja a mester az ifjakat, és ez egy ilyen egyeduralkodó, ez a pasas, egy ilyen nagyon rideg, racionális gondolkodású ember, aki hát csak a saját szempontjait hát veszi figyelembe, és hihetetlenül kegyetlen és elaljasodott valaki. Tehát hozzá képest mondjuk a Mester és Margaritában Voland, az tulajdonképpen hát ugye ő is tud iszonyatosan kegyetlen lenni, de őt azért egyfajta igazságérzet is sokszor hajtja. Itt meg azt érezzük, hogy tulajdonképpen ezeket a szegény tanoncokat a mester ebben a malomban, hát úgy zárja be, mintha szöges drót lenne körülöttük, de nincs valódi, hanem egy képzeletbeli van, és hát úgy dolgoztatja ezeket az embereket, mintha a rabszolgái lennének. Ugye megfordult a fejembe Ottlik Gézának az Iskola a határon című remek műbe, amiben szintén van egy ilyen katonásdi, és szintén van az embereknek egyfajta megtörése, betörése. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy állati idomítása, és itt is ez megy, és hát sokan nem mennek fellázadni, van, aki próbál megszökni, hát rossz vége lesz általában a dolognak, meg lehetősen rossz végzetes vége, és a Barta Bendegúz által kiválóan játszott Krabat, azért az szintén próbál lázadni, és ebben lesz egy partnere, aki hát Kántorka, aki egy szép lány, és hát ugye ő vele aztán egymásba szeretnek, és kiállnak tulajdonképpen egy próbát, ami halálos veszéllyel fenyeget, és hát tulajdonképpen az, hogy nekik sikerül kiállni, ettől végül is a mester. Hát lényegében elsüllyed, megsemmisül, és ez a két fiatal felmagasztosul, az ugye nagy kérdés, hogy tudnak ők egyáltalán a többiek tovább létezni, ugye Jevgenyi Schwarznak van egy Sárkány című remek darabja, még a Madacs kamarában ment annó, ami azért arról szól, hogy miután a sárkányt legyőzik, a sárkánytaré még sokáig rajtunk marad. Kántorkát Podlovics Laura adja, sima farmer póló, edzőcipő, egy tiszta, szeretettel teli, odaadással teli, nagyszerű lány, aki hát ezt a sötétséget tulajdonképpen a szerelmével együtt, ezt sikerül szétoszlatniuk, mint ahogy ugye az éj királynőjében, amikor elpusztul az éj királynője, akkor kivilágosodik minden, oszlik a sötétség. egyszerűen nagyon erőteljes ez az előadás, miközben időnként azért kissé vontatott és elnyújtott. Hegymegi Máté rendezőként nagyon sok mozgáselemet alkalmaz, ez nála meglehetősen gyakori, és remek teljesítményt nyújt az egész társulat. Ugye azt már Fekete Anna például amúgy pedig tervezett ilyen hatalmas ventilátorokat, amik életveszélyesnek tűnnek, még mozgathatók is, tehát közel is lehet valakihez vinni, mint hogyha már akár kivégezni akarnánk vele embereket, és Kálmán Eszter pedig a jelmeztervező, mindketten terveztek bábokat is. Ezeken a kvázi rabszolgáton van egy ilyen fehér maszk, de nem úgy, hogy eltakarja az arcukat, hanem tőle úgy egy ilyen 30 méter, tehát látszik a 30 méterre, centire, látszik tőle az arcuk is, de kifejezi ezt a totálisan elszemélytelenítést, amiből reméljük, hogy azért van kiút. Nagyon gyorsan beszélek még egy produkcióról, ez Bornai Tibor és Karinti Vera közös este, amit már csinálnak egy ideje, most láttam a Rubenstein utcai zsinagógában. Ez öt Karintiról szól. Ugye a Karinti Frigyesről, Karinti Ferencről, Karinti Gáborról, aki a legkevésbé ismert, de remek költő volt, és hát ugye őrültek házában végezte, Karinti Mártonról, aki ugye a Karinti Színház alapítója, és Veráról, ugye hát az ő lányáról, és hát ketten csinálják, Vera meg Bornai Tibor. Én Verátról nem tudtam, hogy előadó művész is, hát a Karinti Színház premierjei rendszeresen találkoztunk, beszéltünk, de ő mesél is sztorikat a család életéből, és hát meglepően jól énekel, ha úgy adódik, elmond egy-két verset, az nyilvánvaló, hogy Bornai Tibor jól énekel, ő zongorázik is mindehez, és az egészből kikereked egy ilyen nagyon sok humorral és öniróniával teli este, amiből hát sok mindent megtudhatunk tulajdonképpen erről az öt Karintiról, akik hát egy részük egy meglehetősen furcsa és sajátos életet élt, de hát abban azért megegyeztek, hogy a többségüknek remek volt a humoruk, és hát ezekből a történetekből, olykor meg megtréfálásokból, viccelődésekből, társas életből tulajdonképpen keveredik az elmúlt időszaknak egy ilyen irodalmi társas életről regélő, nagyon kedves est. Hát ennyi fért akkor a mostani művész bejáróba, a hangpultnál ezúttal is Túri Lajos. Lui ült, a kamerákat, akik videón nézik, számukra Lantos Dániel kezelte, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, önök pedig hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.